Kedves hallgatóim, mai adásunkban néhány olyan a felvilágosodás, a klasszika és a romantika határán álló gondolkodóról kell szólnunk, akik jelentős hatást gyakoroltak a korabeli luteranizmus szellemi életére. Így a német felvilágosodás a vallási eszmékre is jelentős hatást gyakorló képviselője, írók, költők, teológusok barátja volt Moses Mandelson, zsidó hitű filozófus és vallási író, bibliafordító, esztéta. Mendelssohn eredeti neve szerint Mendel 1729-ben Dessauban született, tehetős kereskedő fiaként, aki klasszikus és humanisztikus tudományai mellett fiatal korában a rabbinikus hagyományokban is jártasságot szerzett, apja kívánságának megfelelően azonban könyvelést tanult, maga is kereskedőnek készült. 1742-ben került Berlinbe, ahol 1750-től házi tanítóként, 54-től egy gazdag gyáros könyvelőjeként dolgozott, és ekkor kötött életre szóló barátságot a német felvilágosodás jelentős alakjával, Gotthold Ephraim Lessinggel, aki később róla mintázta Bölcs Nátán alakját. Az 1750-es évek végétől független íróként élt, fő feladatának a felvilágosodás és racionalizmus eszméinek népszerűsítését tekintette, bölcseleti nézetei tekintetében pedig eklektikus felfogást képviselt. Filozófiai írásaiban elsősorban Christian Wolff nézeteit népszerűsítette, de erősen hatottak rá Leibniz, Shaftesbury és Spinoza gondolatai is. A felvilágosodás eszméinek népszerűsítése mellett fő törekvése a német zsidóság hitének és hagyományának megőrzés melletti emancipációja, a zsidóság kulturális felemelése volt. Fő műve a Jeruzsálem, avagy a vallásos hatalomról és a zsidóság lényegéről, a zsidó vallásnak a felvilágosodás szellemében való bemutatására vállalkozott, az állam és a vallási közösségek kölcsönös autonómiája mellett érvelt, és a zsidóság polgárosodását és emancipációját szorgalmazta. Fontos tézise volt, hogy a zsidó törvényhez és szokásokhoz való hűség nem lehet akadálya, hogy a zsidók beilleszkedjenek a német polgári társadalomba. Ugyanezt a célt szolgálta az is, hogy németre fordította és héberbetűs kiadásban közzétette a Biblia hebraika szövegét, több kisebb írásában pedig a rabbinikus vallási hagyomány feldolgozására, ismertetésére vállalkozott. Mendelssohn, mint a korabeli német szellemi élet aktív részese, a felvilágosodott racionalizmus szellemében vette ki részét kora vallásbölcseleti vitáiból. Így megszólalt a nevezetes Spinoza vitában, amelyben annak panteizmusa és Isten fogalma mellett állt ki, a vallás lényegéről szóló diskurzusokban pedig barátja Lessing álláspontját védelmezte. Népszerű bölcseleti értekezései sorából különösen nagy népszerűségre tett szert a Fájdóna vagy a lélek halhatatlansága címet viselő értekezés, valamint a metafizikai tudományok evidenciájáról című még Kant által is méltatott munkája, de hitsorsosai számára is közreadott több héber nyelvű vallásbölcseleti értekezést. Személye jóboltából a Mendelssohn család jelentős szereplőjévé lett a későbbi német kulturális életnek. Így legidősebb lánya, Dorothea, maga is jelentős író, felesége lett a luteránus filozófusnak, Karl Wilhelm Friedrich von Schlegelnek, akivel együtt katolizálva a házaspár a dél-német katolikus romantika meghatározó szereplőjévé vált. De Mendelssohn leszármazottja, unokája volt a későbbi jeles zeneszerző Felix Mendelssohn Bartholdy is. Mendelssohn tekintélyes életművet hátrahagyva 1786-ban Berlinben távozott az élők sorából. egy esztendővel volt fiatalabb nála, Johann Georg Hamann, német evangélikus író, költő, kritikus, publicista, filozófiai és teológiai szerző, a klasszika korszak a német szellemi életének elismert alakja, a német romantika korai előfutára. Hamann a poroszországi Königsbergben született egy sebész és egy bábaasszony fiaként 1730-ban. Fiatalon teológiát és jogot tanult a helyi egyetemen, ám tanulmányait megszakítva keleti nyelvekkel kezdett foglalkozni. Ezt követően rövid ideig Rigában volt házi tanító, majd hivatalnok, élete java részében azonban autodidakta, polihisztor, anyagi gondokkal küzdő szabad íróként, a Königsberger Zeitung szerkesztőjeként és publicistájaként élt, olyan gondolkodókkal barátságban, mint Goethe, Jacobi, Herder vagy Lavater. A vallási eszmék iránt megújuló érdeklődése egyik fő szószólójaként élesen bírálta a felvilágosodás és a racionalizmus szemléletét, és támadta Kant kritikai filozófiáját. Igen jelentős eredeti biblia szemlélete, amely azon a véleményen alapult, hogy a kinyilatkoztatás a költőisten alkotása, amely az ember számára Isten valóságát élményként mutatja meg, és azt üzeni a számunkra, hogy valójában a költészet az emberiség közös anyanyelve, és ebből vezette le azt a meggyőződését, hogy az egyetemes emberi kultúra hordozó közege a vallási nyelv mellett a népköltészetben lelhető meg. Isten élményét és tapasztalatát a beszéd, maga a nyelv hordozza, amiből Hamann számára az is következik, hogy az emberi nyelv közvetlenül isteni eredetű, meg az is, hogy a vallási üzenet alkalmas megértésének hermeneutikája a bibliai ősbeszédnek, mint előképnek a mindennapok nyelve szerint való megértése, megragadása. Úgy vélte, a nyelv isteni eredete a legvilágosabban a Tóra héber idiómájának egyszerűségében és az ószövetségi görögben ismerhető fel. Hamann nézetei között fontosnak bizonyult az a gondolata is, amely a költészet és a vallás a költői és a vallási nyelv között feltételezett erős korrelációt, ismeret elméletében pedig a megértés klasszikus racionális aktusa helyébe a befogadásnak a művészi élmény analógiájára elképzelt kategóriáját állította. Hamann 1788-ban Münsterben távozott az élők sorából, ám gondolatai tovább éltek a herderi nyelvelméletben, ismeretelméleti és hermeneutikai nézeteinek pedig, Schleiermacher a korai romantika meghatározó luteránus teológusa lett a valódi örököse. Hamann sajátos nyelvteológiája és teológiai esztétikája még a 20. században is jelentékeny hatást gyakorolt. A 18. századi német szellemi élet meghatározó alakja a német klasszikának, Goethe, Schiller és Wieland mellett meghatározó személyisége, a romantika felé tájékozódó Sturm und Drang mozgalom vezető teoretikusa volt, Johann Gottfried Herder, költő, műfordító, esztéta, filozófus és luteránus teológus. Herder 1744-ben a kelet-poroszországi Mórungenben született egyszerű családgyermekeként. Pártfogók jóvoltából kerülhetett a Königsbergi Egyetemre, ahol egyebek között Kant előadásait is hallgatva teológiát tanult, közben pedig megismerkedett Rousseau naturalizmusával, és barátságot kötött a nála egy évtizeddel idősebb Johann Georg Hamannal. Tanulmányai végeztével 1764-től segédtanító volt Rigában, 3 évvel később pedig a lelkészi vizsgát letéve már a város főtemplomának lelkésze. Ezt egy párizsi út követte, megismerkedése Diderotval, majd Hamburgban Lessinggel, valamivel később Strasbourgban Goethével. 1771 és 76 között Bückeburgban szolgált lelkészként, majd Karl August herceg Goethe és Wieland ajánlására Weimarba hívta, ahol élete végéig udvari lelkészként, szuperintendánsként szolgált, a szellemi élet szinte minden területén élénk irodalmi működést kifejtve. Herder a humán tudományok és az irodalom minden ágában jelentőset alkotott. Mint jelentős teológus, Luthert és annak reformátori működését az irodalmi nyelv a stílus fejlődésén keresztül ítélte meg, a hit alapvető dolgaiban óvatos deizmust és racionalizmust képviselt. Ugyancsak a költő és esztéta szemével tekintett az Ószövetségre, amelynek anyagából az énekek énekéhez készített magyarázatos fordítást, a bibliai, a zsidó költészetet az antik görög lírával és a német népköltészettel állítva párhuzamba. Esztétaként értekezett Lessing Laokonjáról, írt Shakespeare-ről, valamint a népköltészetről, mint mindenfajta műköltészet, irodalom és forrásáról. Nagy jelentőségű írása volt az értekezés a nyelv eredetéről, amely valójában Rousseau és Hamann nyelvelméletének volt korrekciója. Elvetette azt a hamanni gondolatot, hogy a nyelv közvetlenül Istentől eredne, de azt sem fogadta el, hogy a beszéd valamilyen társadalmi közmegegyezés kifejezése volna. Szerinte a beszéd, a nyelv forrása az emberben rejlő általa értelmességnek nevezett ősképesség, amely a teremtéstől kezdve része őseink adottságainak, és amely érzelmeinket kifejező hangok sorából építi fel a nyelv, a nyelvek egész rendszerét. Mindezzel együtt Herder legjelentősebb műve Gondolatok az emberiség történetének filozófiájához címet viselő, 1784 és 91 között közreadott munkája volt. Ebben az emberiség egész históriáját áttekintő írásában a teljes világtörténelmet tekintette át, az embernek a természetből való kiemelkedésétől, az ösztönök rabságából való megszabadulásától az ész, a szabadság, a humanitás kiformálódásáig, azt valva, hogy az értelem magában a szakadatlan fejlődésben van. Talán ebből a meggyőződéséből következett, hogy az 1790-es évek elején néhány írásának tanúsága szerint óvatosan rokon szenvezett a francia forradalommal és a köztársaság eszméjével, radikálisabb ideológiák eszmék mellett azonban nem kötelezte el magát. Herder részese volt az 1780-as évek Spinoza vitájának, amelyben Lessing és Jacobi ellen foglalt állást, lényegében azt a nézetet képviselve, hogy Isten nem lehet a deisták által feltételezett világon kívüli személyes valóság, de maga a panteizmus szellemében felfogott világegészen, hanem valamilyen világunkon kívüli principium, elv, erő. Írói működésének része volt jelentős költői életműve is, de próbálkozott a dráma műfajával is. Herder végül 1803-ban Weimarban távozott az élők sorából. Herderrel volt csaknem egyidős a svájci német evangélikus teológus, filozófus és író, a felvilágosodás eszméit elutasító, konzervatív német szellemi élet jeles alakja, szülővárosában lelki pásztor, ismert egyházi szónok, Johann Kaspar Lavater. Lavater Zürichben látta meg a napvilágot egy orvosfiaként 1741-ben. Szülővárosában teológiát tanult, lelkészi pályára lépett, szinte egész életét a szószéken töltötte. Ugyanakkor gyakran utazott, szinte egész Németországot bejárta, kiterjedt levelezése és személyes kapcsolatai révén összeköttetésben állt szinte kora teljes szellemi életével. Barátai közé tartozott egy időben Goethe és Herder, de kapcsolatban volt olyan gondolkodókkal is, mint Lessing, Jacobi és Mendelssohn, a romantika előfutárának számító Hamann, vagy a bajor katolikus megújulást kezdeményező Johann Matthias Zeiler. Konzervatív nézetei dacára teológiai, vallási tárgyú írásai révén Lavater maga is átmenetet jelentett a felvilágosodás és a romantika között. Aus Isten in die Ewigkeit című munkájában az ember halál utáni feltámasztásáról írt, antropológiája pedig Krisztus szenvedés történetében mutatja be az ember kiteljesedésének útját. Különösen jelentős Wahrheit und Irrtum, Sein und Schein című munkája, amely Istent az emberi szív tapasztalatának megfelelő valóságnak tekinti. Jelentős fiziológiai és karakterológiai megfigyeléseket is tett. Azon a nézeten volt, hogy az ember egyénisége arcából, koponya alkatából, külleméből kiolvasható, sem származásától, sem neveltetésétől nem függ. Nathanael című írásában pedig az ember neveléséről, pontosabban nevelés útjáról, útján való átformálhatatlanságáról tett fontos megállapításokat. Idősebb korában egyre erősödött vallási konzervativizmusa és az a meggyőződése, hogy a felvilágosodás eszméjével szemben a hit megoltalmazásán kell fáradoznia, aminek érdekében a bajor katolikus megújulás képviselői felé igyekezett közelíteni. Lavater 1801-ben halt meg szülővárosában, Zürichben. A német klasszika nemzedékének volt jelentős arakja Friedrich Heinrich Jacobi, luteránus filozófus író, a felvilágosodás és a romantika szemléletének határán álló vallásos gondolkodó, müncheni egyetemi tanár. Jacobi 1743-ban Düsseldorfban született egy gazdag kereskedő második fiaként. A család bátyját, Johann Georgot szánta értelmiségi pályára, akiből idővel középszerű költő lett, így ő kezdetben könyvelőnek és kereskedőnek tanult. 1762-ben kezdett filozófiai tanulmányokat Freiburg Egyetemén, élete javarészében pedig München Egyetemén volt a bölcselet tanára. Fiatal éveiben Goethe és Wieland barátja volt, a Lessing és Mendelssohn által kezdeményezett Spinoza vitában külön művet szentelve mindkét szerző nézetei bírálatának a panteizmus ellen foglalt állást. Spinozával, Fichtével és a fiatal Schellinggel szemben az érzelmen és hiten alapuló vallásosság mellett érvelt. Véleménye szerint az Istenben megmutatkozó reális létet sem észleléssel, sem értelemmel, Hume és Kant véleményez, nem érdemes keresni, hanem csupán a hit által. Bölcseleti, dogmatikai és egyháztörténeti munkái mellett számos erősen filozófikus természetű, ám középszerű regényt írt, amelyek közül a Voldemár címűnek a fő alakját feltehetően Goethéről mintázta, és jelentős levelezése publicisztikája is. Vallásos gondolkodóként Jacobi elsősorban a délnémet romantikára, Kierkegaard felfogására és a korai egzisztencialista filozófiára volt hatással. Jacobi 1819-ben halt meg Münchenben. Ugyanehhez a nemzedékhez tartozott a Daniel Amadeus Neander, luteránus teológus, egyházpolitikus, sokáig Brandenburg püspöke. Neander 1775-ben Langeföldben látta meg a napvilágot lelkész családban. Lipcse Egyetemén tanult teológiát, az 1820-as évek derekáig házi tanítói és lelkipásztori beosztásokban dolgozott. 1829-ben lett Kurmark szuperintendánsa, 1844-től Brandenburg püspöke, a porosz udvar hivatalos teológusa. Ebben a minőségében a porosz egyház birodalmi irénizmusának, az egyes protestáns egyházak és közösségek egyesítésének eszméjét képviselte, úgy a teológiában, mint az egyházpolitika területén. Teológiai megnyilatkozásaiban Neander közvetíteni igyekezett a teológiai racionalizmus és a teológiai romantika vitájában, a belső egyházi élet alakítása tekintetében pedig azt a nézetet támogatta, amely vallási kérdésekben az államnak biztosított jelentős szerepet a gyülekezeti autonómia rovására. Prédikációinak is visszatérő témája volt a birodalmi egység és a közös német nemzeti identitás, amelynek alapértékeit Martin Luther teológiájából és a reformációnak, mint sajátos német nemzeti jelenségnek a hagyományából vezette le. Neander hosszú élet és negyedszázados püspöki szolgálat után 1869-ben Berlinben távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb augusztus 28-án folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.